Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom a 7. fejezet 11. versétől a következőképpen. Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszony, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett, megérintette a koporsót, akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindannyiukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Amen. Szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban, énekünkben nagyon szép ének benne van, hogy a fenyítése, nem előtt, után, de hogy a fenyítésével együtt jár az ő irgalma. Mennyire nehéz ezt a mi emberi gondolkodásunkba beszuszakolni, hogy mindenért hálát adni. Találkoztam valakivel, akivel akkor szoktam találkozni, amikor találkoznom kell. Berti, aki ifjúsági órára járt régen, üdvözöl, elfelejtettem mondani. Berti egy, hát most nem jó egy emberekről prédikálni, reméljük nem hallja, majd levesszük az internetről, hogy stb. Hogy ő egy ilyen jókedélyű, önazonos keresztény, aki abban önazonos, hogy Isten gyermeke, és több neki ennél úgy látom, úgy veszem észre, hogy nem kell. És mindig akkor találkozom vele, amikor arra van szükségem, hogy látsam a hitnek az egyszerűségét és fontosságát. És hát elkezdtünk arról beszélgetni, hogy van egy gyermek, akit ő betegen ápol, és ő neki nincsen teljes munkája, hanem a gyermekkel van. És hogy már abba az irányba kezdtünk el beszélgetni, hogy hát igazából nincsen, nem lehet megélni abból a keresetből. És hogy ezért ő a kerti háztáival is foglalkozik, de nem ezért foglalkozik. Azt mondja az Úr, amit nekünk adott, abban mindig gazdagon megáld. És rögtön, amikor ebbe az irányba ment volna már a beszélgetésünk, hogy elkezdjünk afelé sajnálkozni, hogy mennyire nem lehet a szociális ellátásból megélni, azonnal átfordította a beszélgetést arra az örömre, hogy Isten minden körülmények között megtart, és amikor az ujjából levág egy darabot, ő azért is hálát ad Istennek. Hát lehet így élni, lehet ezt látni. Nem a magas trónról, nem arról a helyzetből, ahol én nekem még elvárásaim vannak, meg diktálok, hogy Isten hogy cselekedjen velem, hanem amikor már ugye az ő gyermeke lehetek. És ez is Jeremiás síralmában is. Most ez szíven ütött, ezért kezdem ezzel. Azt mondja, hogy jó, ha a férfi már ifjúkorában igát hordoz, üljön hát magányosan és maradjon néma, amikor ráteszik, hajtsa porba fejét, talán van reménysége, tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje, ha gyalázzák. Hogy nem az van-e olykor szülőként bennünk, hogy valami olyasmitől szeretnénk a gyermekünket megvédeni, amin keresztül Isten kegyelme áradna rá. Hogy tiszteletbe tartjuk-e azt, amit Isten végez, ahogyan Isten akarja. Vagy mi attól is meg szeretnénk védeni, amit Isten megenged az életükbe. Hát nagyon-nagyon vigyáznunk kell erre. Tehát mi keresztényként nem a saját elgondolásaink szerint kell, hogy cselekedjünk. Nem a saját éppen aktuális feljövő indulataink alapján, amit érezünk, hogyha bántják a családtagjainkat. Tudom, hogy vannak határok. Tudom, hogy még mindig nem vagyok benne biztos, hogy időben változtattunk, amikor kellett egy megfelelő helyzetben, hogy a dolgok rendeződjenek, ez most elég virágnyelv, de nem akarom ezt kibontani, csak azért ez fontos tudni, hogy Azért Isten jobban szereti őket, mint mi. Mint mi tudjuk őket szeretni. Mert ezt mondja, mert nem vet el örökre az Úr, míg ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. No hát, erről ennyit szerettem volna. Nain ifjú feltámasztása, Nain Galileában van, a déli határoz közel, kisváros, és eltelt egy idő, mire elkezdtem érzékelni azt, hogy mi is az üzenete számomra, mit üzen Isten. Fontos az, hogy itt egy özvegyasszonyról van szó. Az Úr Jézus egy özvegyasszonynak a gyermekeként kezdi meg a szolgálatát. Akkor már József nem él. És nyilván ő az igazság tökéletes ismerője, ezért ő nem úgy éli meg a világ, mint a világ, hogy a szociális rászorultság egyben azt is jelenti, hogy a szociálisan rászorultnak mindig igaza van. Az emberi világban valahogy így van, de nem így gondolkozik. De látja az ő nyomorúságát, és komolyan veszi, de ez nem vonja előtt attól, hogy amikor kell, helyre tegye a saját édesanyját. Helyre teszi. És tudjuk azt, hogy nagyon jó, hogy nem engedelmeskedik az édesanyjának, mert az édesanyja a szolgálatától az elején el akarja téríteni. Tehát nagy bajban lennénk, hogyha Jézus Máriára hallgatott volna, akkor nincsen megváltás. Aztán később ő is követi azt, amit Jézus tesz. Jézus életében ez teljesen világosan és egyértelműen van. Tudja, ő ezt is tudja. Nem olyan régen fogalmazódott meg az, hogy vannak magányos emberek, akik magányosak, de nem kell egyedül lenniük, vagy egyedül érezniük magukat, hiszen az Úr Jézus azért miattunk vállalta a magányt. Így az özvegyasszonynak a gyermekeként pedig pontosan tudja, mondjuk amúgy is tudná, hogyha testileg nem így született volna meg, de átélte, hogy mi egy özvegyasszonynak a hétköznapi problémája, az élete. Teljesen azonosult vele. Tudta, hogy miről van szó, amikor jön ez az özvegyasszony. És különleges dolog ez számomra, hogy nem a halott fiút szánja meg, hanem az özvegyasszonyt. És az özvegyasszonyra nézve cselekszik a halott fiúval. Tehát nem, az ő szíve nem akkor indul meg, amikor látja a tömeget, amikor látja az asszonyt. És egy kicsit szeretnék erről beszélni. Arról a különbségről, bár nem biztos, hogy sikerül teljesen megértetni ezt, hogy mi a különbség a humanitárius segítség és a között a krisztusi élet között, amit a Krisztus szíve diktál. Én nekem nagyon-nagyon fájdalmas látni, másrésztől pedig nyilván ott van az önkontroll, hogy miközben másokat megítélek, magam ne azért tegyem, mert az irgalmasság cselekedeteire egy minimális szempontból sem vagyok hajlandó. De egyre jobban elképeszt, amikor fényképeken látom, hogy ki hogyan segít. Hogy valaki még azt is, amikor ő maga segít, ki van rakva a hirdető falakon, látva. És nem nagyon látunk egy-két buskomor ember kommentáján kívül az, hogy te figyelj, szerinted ennek van értéke így, hogy ezt te magadról kiraktad. És akkor elkönyveljük, hogy ez szeretetlen, meg buskomor, meg nem tudom, de szerintem igaza van. A segítség, amikor az embert emeli, hát annak semmi köze ehhez a lélekhez. Amikor együtt úrvacsorázunk a idős testvérekkel a gondozóházban, akkor Márta néni szokta énekelni a végén Jézus szíve szeretlek én, katolikus éneket. És én tudom, hogy Jézus szíve számunkra az egész lényét jelenti, katolikusoknál ez egy kicsit máshogy van, de hát lehet az Úr Jézus szívét szeretni, ami megindul, zsigerileg megindul, látva, hogy mi történik. És ugye társadalmilag az özvegy asszonyok voltak a legalján. De nem összehasonlítható azzal, amikor az ember úgynevezett emberbaráti jó cselekedetből segít. A nagy összefüggést tekintve hiszem azt, hogy mivel keresztények sokszor nehezen mozdulnak, Isten felhasznál nem keresztény szervezeteket is, hogy segítsen a bajba jutottakon. De a keresztény segítés abból a valóságból kell, hogy táplálkozzon, amit így fogalmaznak meg, hogy meglátogatta Isten az ő népét. Hogy itt van Isten köztünk, itt van az életemben, és őt emeli, az ő irgalmasságát. Hogy ezt tudják meg az emberek, amit le van írva a Jeremiás könyvébe, hogy nagy az Úr, az ő szeretete nem fogyatkozik meg. Hatalmas az ő irgalma. Irgalmasságában megindult az asszony iránt. Irgalmazni akar. Keresi a pillanatot, hogy mikor irgalmazhat. És ő olyan volt, aki elviselte a szenvedést, a pofozást. Elviselte a bántalmakat. Pénteken volt erről szó. Annyira kijött abból a Márk evangéliumi szövegből, Jézus szenvedése történetében, hogy mit műveltek vele. És az ember pedig kis beszólásáért már revansot vesz. Már egy pici méltánytalanságért haragot hordoz a szívében. Már egy pici emberi tekintélyének figyelembe vétele, lének az elmulasztása már komoly gondozat okoz a másiknak az elfogadásával szemben. És azt mondja az ige, hogy jó, hogyha tűri az ifjú. Hú, de nehéz ezt a mi értékrendünkbe behelyezni. Az Úr Jézus pedig tűrte. Az Úr Jézus egészen más. Az Úr Jézus irgalmas. Irgalmas azokhoz is, akik nem tudnak irgalmasok lenni. Néhány gondolatot szeretnék felolvasni arról, hogy hogyan volt ez az első keresztényeknek az életébe ez a fajta irgalom, és egy picit azt, hogy érzékeltetni, vagy amit én érzékelni vélek, hogy annak a valósága, amit Ezékiellel láttat Isten, az szerintem egészen nagy mértékben valóság a mai magyarországi keresztények életében. Hogy mi az, amit látsz Ezékiel? Hát látok embereket, látok emberi jó cselekedeteket, de azok csontok. Látok emberi tehetséget, magasra dicsőített emberi tehetségeket. Magasra dicsőített emberi kvalitásokat, de nem látom az Isten lelkét. Nem látom az Isten lelkének a munkáját, nem látom a bűnbánatot, nem látom a megváltozott életeket. Látom, hogy annak a fontossága, hogy valami hatékony-e, felülírja azt, hogy valami biblikus-e. Hogy valami hat, vagy valami miatt szeretni fognak, felülírja a hűséget. Az elfogadás utáni igény felülírja az Isten iránti hűséget. És hát ez az, ami Isten népét is mindig megkísértette, hogy a környezetének feleljen meg, mint inkább Istennek. Igen, vannak humanitárius cselekedetek. De amikor az özvegyasszonynak a kapcsolatban írja az ige, hogy az árvára és az özvegyre figyelj oda, akkor annak egyetlen egy oka van. Az Isten irgalmassága, és az Isten akarata, és az iránta érzett hálánk. Miért lehetünk hálásak Istennek? Fiatalokkal megnéztünk egy bizonyságtételt, és aztán én röviden össze is foglaltam egy fontos gondolatot ebből a testvérek előtt. Egy Isztánból megtért, talán iráni, vagy pakisztáni, inkább pakisztáni fiatal, aki orvosi egyetemen van, orvosi egyetemet végzett, és beszállt a keresztény hitvédelemben, és ő mondta azt, hogy vajon miért van az, hogy miután rendezi Isten az életünket, nem visz magával, hanem engedi, hogy még éljünk. Hogy ez azért van, hogy megosszuk azt, hogy milyen az Isten, ki az Isten. Az irgalmasság cselekedeteinek is ez a lényeg, hogy ki az Isten. Ez nem emel, nem az embert emeli. Hát miért emelni? Mit tudok én adni, amit nem kaptam? Ez a fiatalember, fényes keresztény és orvosi, jövő előtt álló keresztény, halálos beteg lett. A Nabel. Hogyha valaki nézeget, szerintem érdemes őt hallgatni. Van magyarra fordított feliratos előadása is. Negyedik stádiumban van. Azt mondják, hogy az, hogy 5 évet megéljen, 5 évig éljen, annak valami 30%-valahány az esélye. És akkor Nabel gondolta ezt végig, nyilvánvaló, hogy a nagy mélységnek a völgyébe került, amikor ezt meghallotta, hogy is van ez. És elkezdte keresni az összefüggést, na melyik bűne miatt van ez. Hát ez nem így van, hogy melyik bűne miatt van az. Mert hogyha ezt kérdezném, akkor azon csodálkozném, hogy még mindig élek. Hát Isten nem a mi jóságunk szerint, vagy rosszaságunk szerint, hanem az ő irgalma szerint cselekszik velünk. És ezt kellett megérteni, hogyha ő mondjuk jó lett volna már, most már egyre kevésbé tartja magát annak, talán az előtt se. Az nincs azzal összefüggésben, hogy ő most megbetegszik, vagy nem. Ennek a világnak a valósága ez. Mi az, amit mi megérdemlünk? Jó az, amikor ez előjön az ember szívében, mi az, amit mi megérünk, és nem erre tesszük a hangsúlyt, hogy na, mi az, amit, hát azt gondolom, egy jó reklám az, hogy az egyház segít, meg a bevándorlókat próbál egy-két fotó van, hogy mi mindent csinálunk. És nekem az a problémám, amikor az ember segít, nagyon sokszor ezt kampányszerűen teszi, és én nagyon-nagyon erőteljesen megkérdőjelezem, hogy mennyire van azoknak az érdekében az a nagy segítség, ami sokszor az emberektől telik. Amikor kiállnak mondjuk elnyomott csoportok érdekében, hogy ez mennyire csak politikai erénykovácsolás, vagy a társadalomnak a való megfelelés kényszeréből jön. Nem tudom, nem ítélek, csak miért kell azt hirdetni, hogy mi milyen jók vagyunk? Mert nem vagyunk azok. De Isten azt mondja, hogy hát éppen ezért, mert nem vagy jó. Az irgalmammal befedezlek téged. No hát, nézzük, hogy csinálták ezt az első keresztények. A Bibliában van, ha az özvegyet és az árvát ne sanyargassátok, ha durván bántok vele, és ő hozzám kiált, meghallom panaszát, és fellobban haragom. Az ős egyház Jakab szavai szerint a hit és az Isten tisztelet kifejezésének és meghosszabbításának fogja fel a közsegélyt. Lukiánus, aki szarkazmussal figyeli a keresztényeket, maga írja le, milyen helyet foglalnak el a keresztény csoportokban az özvegyek és az árvák. A legrövidlátóbb is számot adhatott át magának arról a helyzetről, amelyet számukra biztosítottak a közösség életében és segélyezésében. A gyermekes özvegyek, ugye arról van szó itt az elején, azt nem olvasom végig, hogy az egyértelmű volt, hogy a vértanúknak a gyermekeit azonnal befogadták. És azzal volt összefüggésben, hogy úgy tanították a katekuménakat, hogy a gyülekezet egy család. A vértanúk gyermekei a közösség kiváltságos gyermekei voltak. De a gyermekes özvegyek egészen más problémát jelentettek, vagy terhet a közösség számára. Özvegységük csak az operettekben víg, a történelmi valóság egészen más. Férje halála után az asszony Rómában úrja családjának, vagy férje családjának befolyása alá került. Helyzet annál is inkább kényelmetlen, mert talán egyik család sem keresztény, sőt a jogi rendelkezések a gyermekeket részesítették előnyben, nem pedig az özvegyeket. És akkor a katehumeneknek a oktatásával kapcsolatban. A gondoskodás mindenkinek az ügye. A testvérek nem pihenhetnek passzívan a felebaráti szeretet szolgálataiban. Nem elég, hogy pénzükkel fizessenek, személyükkel és idejükkel is fizetniük kell. Ezt a katekumenátus ideje alatt sajátítják el, mert a hit valódi családot tár fel előttük, örömeivel és szenvedésével együtt. A tradíció apostolikából tudjuk, hogy a keresztségre jelentkezőknek a vizsgáló többek között ilyen kérdéseket tett fel. Tisztelték-e az özvegyeket? Látogatták-e a betegeket? Gyakorolták-e a jó cselekedeteket? Tehát megkereszteléshez van összecsomagolva. Nem úgy, hogy na most keresztelés, és akkor majd később megtanul. Nem, ez szerves része annak, hogy mi Krisztusban kik lehetünk. Elválaszthatatlan része ennek az Úr Jézus szívének, aki indít azért, hogy Isten országa, az ő igazsága az láthatóvá váljon az emberek, és nem jó embereket lássanak, akik segítenek, hanem lássák az élő Istent. És olyan néha olyan jól esik az embernek úgy elkönyvelni, hogy te olyan sokat segítesz, vagy valami. De ezek olyan olcsó dolgok ahhoz képest, hogy mit jelenthet, hogyha valaki nem pusztán azt tudja elkönyvelni, hogy te milyen jó ember vagy, hanem hogy az élő Isten őt is meglátogatta. Amikor látják ezt a hatalmas nagy cselekedetet, a profécia beteljesedését látják, hogy meglátogatta Isten az ő népét. És annak van következménye. Ahogyan Zákus életében is, hogy visszaadta, hogy örvendező élete volt, hogy visszaadta azt, amit jogtalanul elvett, hogy felelőssége volt pénzzel is mások iránt, legfőképpen azok iránt, akik miatta kerültek rossz helyzetbe, de mások iránt is, hogy meglátok, ott volt, ott járt. Ebben az igében az is különleges, hogy ezt megelőzi egy gyógyítási történet a kapernaumi századosnak a szolgája, és aztán következik az, hogy keresztelő János kérdése és Jézus válasza. Tehát ez jel is, ami most a hétnek az igéje, hogy az Úr hatalma van a halál felett. Ő az, akinek el kellett jönni. Te vagy az, aki eljöttél, vagy mást várjuk. Ne várjatok mást. Ő az, akinek el kellett jönnie. És ebből következik valami, ami a közösségre vonatkozik. Látjuk, hogy itt reagálnak valahogy erre. Örvendeznek, újonganak, aztán megijednek. Nem következik belőle feltétlenül követés. Az Isten népe milyen kell, hogy legyen ennek a tükrében, hogy van valaki, aki a fej, aki elől áll, aki az első, akinek van a halál felett ereje. És a halál felett ne pusztán a meghalást gondoljuk, hanem minden, ami a halál irányába húz le. Minden olyan döntés, ami a halál kultúrájáról szól. Annak a szomorúsága, hogy vasárnap talán többen járnak a temetőbe, mint a templomba. Hogy vannak emberek, akik naponta elmennek és beszélnek a halottakkal, mert nem hisznek az életben. Hogy emberek halott idézőkhöz mennek. Hogy a halálnak a kultúrája nagyon sok mindenben ott van. Hogy mi minden ráépült a temetésre. Micsoda szolgáltatások. Megyek be az óbudai temetőbe, Balkész felől OTP kölcsön temetésre. Hát, hogyha az Úr Jézus ott lett volna, akkor korbácsot formált volna. És úgy űzte volna el őket. Szégyentelenség. Mi azért kaptuk az élet Istenétől az elhívást, hogy a halál által dominált világban az életet képviseljük. Testvérek, hallgattam egy rabbit, aki arról beszélt, hogy a sorsuk rossz irányba fordulásának az oka az asszimiláció. És a történelmi dávatokban beszél erről, hogy azt, amit az ige mond, az Ószövetségben, azt ők nem tartották be. És azt mondja, hogy Isten sokszor az ellenségeik szájába adja azt, amit nekik el akar mondani. És testvérek, biztos tudják, hogy Wagner nagy antiszemita volt. Talán vannak könyvei is, amik be vannak tiltva, vannak számai is, amit nem is lehet játszani talán. Vannak országok, ahol vannak ilyenek. Nem tudom, Magyarország ilyen-e. És ő ír arról, hogy miért nem szereti a zsidókat. És nem ezt akarom igazolni semmifélek, én szeretem a zsidókat. Azt írja Mendelssohnnak, akinek az apja áttért keresztény hitre, és őt 5 éves korában megkereszteltette a zeneszerző Mendelssohnt, hogy tulajdonképpen nincs nagy problémája vallásos zsidókkal, azokkal van problémája, akik azonosulni akarnak a németséggel. Ilyen szavakat használ, hogy megfertőzik a költészetüket. És az a zene, amit te írsz, az azért veszélyes, mert hamisan azt fogják hinni az emberek, hogy az autentikus német zene pedig nem az. Te soha nem leszel német, hiába beszélsz németül. És van egy olyan, ami most lehet, hogy ezt vannak, akik nem szeretik a zsidókat, ezt szívesen hallgatják. De szeretném egy kicsit a mosolyukat, vagy örömüket megtörni, mert azt mondja Wagner, hogy mi büszkék vagyunk, ti soha nem tudtok ilyenek lenni. Mi, ha kell, kegyetlenek vagyunk. A ti életetekben pedig ott van az irgalmasság. És akkor erre mondja a rabbi, hogy igaza van. Mi ne is akarjunk soha németek lenni, vagy mások. A zsidó maradjon zsidó. Mert mi azért küldettünk ebbe a világba, hogy mások legyünk. Isten új szövetségi népe is azért küldetett a világba. És mindig ez volt Isten népe a számára a kísértés, hogy valahogy oda passzolódni a többségi, a kánaáni kultúrába, vagy az európai kultúrába. Ennek van úgy társadalmi szempontjából, meg művészetek, meg egyéb terén sok olyan dolog, aminek az ember örül az asszimilációnak. Vannak ilyen következményei, de ez egy emberi szempont. És amit ő tanított akkor, ez a rabbi, amit ott kimondott, az nagyon szíven ütött, hogy Isten azért hívott el bennünket, hogy ne olyanok legyünk, mint mindenki más. Mert míg azokban az emberekben, akik nem ismerik azt, hogy az Úr Jézus győzedelmeskedett a halál felett, és bennünk az élet kell, hogy a munkáját végezze. Addig az élet és a halál között azokban az emberekben, akikben a halál végzi a munkáját, akik számára a halál minden dolgot felüli és értelmetlenné tesz, aki csak rettegéssel tudnak nézni a halál felé, akik azt mondják, hogy onnan nem jött vissza soha senki, meg egyetlen igazság van az, hogy meghalunk. Hogyan lehetünk, hogyan lehetnénk ugyanazok az emberek? Hogyan tetszhetnének ugyanazok a dolgok? Hogyan örvendezhetnénk ugyanazoknak a dolgoknak? Miért kellene hozzájuk hasonlítanunk? Miért kellene az ő értékeik szerint humanitáriusnak lennünk? Bennünket a szociális, úgynevezett szociális lelkesedés, az Isten iránti tisztelet és az ő akarata határozza meg. Nem az, hogy tessünk ennek a világnak. Nem kell, ha tetszeni állandóan ennek a világnak a kedvében járunk, akkor nem tudunk utat mutatni, mert mi is velük együtt megyünk. Isten bennünket arra hívott, hogy mi másképpen reagáljunk, másképpen éljünk. Mások legyenek fontosak. Hogy higgyünk a halált legyőző életben. Hogy higgyünk abban, hogy bizony fontos minden nap megmosakodni. Bizony fontos minden nap megtérni. Bizony fontos. Ha fontos a bűnbánat, ha fontos a bűbocsánat, ha fontos az imádság, akkor ugyanolyan fontos és elengedhetetlenül fontosak az özvegyek, az árvák, a nyomorultak. Ez nem válhat szét. Ha szétválik, akkor soha nem volt egy. Akkor mi nem vettük észre, hogy meglátogatott bennünket Isten, pedig meglátogatott. Nem azzal van a baj. Ugyanaz a kérdés megint. Kérdezi az Úr, hol vagy Ádám? Nem azért, mintha nem tudná, mert Ádám nem tudja. Uram, most, hogy megszólítottál, tudom, hogy hozzád képest hol vagyok. Szeretnék a Mesiáshoz, az élet királyához ragaszkodni. Szeretném, hogyha ő lenne az első. Szeretnék hinni az élet erejében a halál felett. Szeretném, hogy az életem ezt dikta, a meglátogatottság örömét. Ahogy azt a moszlim fiatalembert, aki terrorista volt, és abban lelte örömét, hogy keresztényeket bánt. Meglátogatta Isten, és az volt az első, hogy álltak, ezt is a testvérek hallották egy pár szó, de egyik kedvenc történetem, úgyhogy még egyszer elmondom. Mindenkit át akart törölni, és futott a keresztényekhez, hogy kifejezze a szeretetét irántuk. Azok meg bezárták az ajtót, mert féltek. Természetesen féltek, mert eddig bántotta őket. De az valahogy látszik, hogy meglátogatott Isten. És Isten meg akar látogatni. Van egy ilyen énekünk, hogy milyen méltánytalanság, hogy ott az ajtó előtt áll. Ne legyen kérdés a számodra, hogy Isten téged meg akar-e látogatni. Ne legyen kérdés a számodra, hogy Isten irgalmazni akar-e neked. Ez soha nem kérdés. Csak engedd, hogy ő vezesse le ezt a beszélgetést. Ő mondja meg, hogy mi legyen. Ő vezesse a gondolataidat. És lásd, hidd el, hogyha a szőlőtövön maradsz, akkor egyre tisztábban fogod látni, én is remélem, hogy egyre tisztábban fogom látni, hogy mi az, amiben nem lehet azonosulni a világgal. Hogy miért mondja azt, hogy a felemásigáról miért beszél. Ez a zsidóságban, a vallásos zsidóságban annyira egyértelmű. És hogy még mondok valamit, ami meg fognak botránkozni talán a testvérek. Ez a zsidó rabbi azt is mondta, hogy a nőn, ez nehogy véletlenül valaki azt mondja, hogy a nürnbergi törvények azok jók voltak. Nehogy ez legyen belőle. Le is kell venni a YouTube-ról, mert ezt a mondatot valaki kivágja és berakja, akkor nekünk annyi, bár emberektől nem félünk. Hanem azt mondta a rabbi, hogy az a törvény, hogy zsidó ne menjen hozzá más, hát nem vallású, de más fajú emberhez, az tulajdonképpen a Tórának a megismétlése. És azt, ez egy döbbenetes dolog, mert mi nagyon nehezen tudunk így nézni az ellenségeinkre, hogy Isten rajtuk keresztül üzen. Nehezen tudjuk elképzelni, hogy Isten a románságon keresztül nekünk üzen. Isten a szlovákságon keresztül nekünk üzen. Isten az elnyomó szovjet hatalomon keresztül nekünk népnek üzen. Fel akart rázni. Ehhez alázat kell. Nem sok népben van meg ez. Ebben a rabbiban megvolt. Ők náluk egészen világos, hogy miért nem keveredhet a kettő. Melyek próbálnánk határokat húzni jobbra-balra. Pedig ez egyértelmű. Ha egyértelmű számodra az, hogy mit jelent számodra az, hogy Istenhez tartozol, hogy téged meglátogatott az élő élet Istene, akkor ez nem kérdés. Hogy miért más az élet és a halál. De milyen kegyelem az, hogy az evangélium az életű igéjének az üzenete. Ti ennek vagytok a letéteményesei, az örökösei. És mit mondott ez az ember, ez a rabbi? Azt mondta, a zsidó, ha vétkezik, akkor is zsidó marad. Igen, keresztények vagyunk, Krisztus követői, és vétkezünk. Soha nem lehet bennünk az az illúzió, hogy nem vétkezünk, mert akkor hazudni fogunk. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, akkor magunkat csapjuk meg be. De attól még nem leszünk nem Isten gyermekei. Nem, hogyha megyünk az ő kegyelemért. Attól, mert vétkeztünk, az nem, hogy mondjam, mondhatnám azt, hogy diszkvalifikál bennünket, de Isten nem akarja elengedni a kezünket. Nem arra vár, hogy na mikor engedheti el. Hanem higgyünk abba, hogy ez egy sokkal erőteljesebb vonzás a mindenféle erőnél, mint ami ebben a földön van. Az Istennek a vonzása. És jó lenne erre ráhagyatkozni erősen. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, megvallom előtted, hogy volt bennem emberi elégedettség. Bizonyos esetekben segítségek miatt. Tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kellett volna már úgy segíteni. De a szív kérdése mindez, hogy hogyan segítünk, hogy mennyire természetes. A szív kérdése ez. Meg az, hogy mennyire élünk az Úr Jézus Krisztus messiásnak az uralma alatt. Mennyire az ő értékrendje fontos számunkra. Ne engedd, hogy kétfelé sántikáljunk, hanem lehessen egyre tisztább az, hogy miért nem együtt a világgal. A világért bizonyos szempontból igen, emberekért igen, akik a világban vannak, de nem a világ tetszését keresve. Engedd, hogy ez egyértelmű legyen számunkra. Hallgass meg bennünket az Úr Jézusért. Ámen.